Imént felolvasott ige szakaszból. Pál apostolnak a tesszalonikiakhoz írott első leveléből szeretném kiemelni a harmadik fejezetből a 12. és 13. verseket, amit most hallgassunk figyelemmel. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor eljön a mi Urunk, Jézus Krisztus, minden szentjével együtt. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Biztosan voltunk már úgy mindannyian, amikor nagyon izgatottak vagyunk, mert szeretnénk valami felől hírt kapni. Akár valakiről, mondjuk, hogy hogyan sikerült neki az érettségi, ez egészen közeli élmény, és az anyukák már alig várják, hogy leteljen az a néhány óra, és lehessen telefonálni, vagy SMS-t írni, hogy hogyan ment, tudtad-e megoldani a feladatokat, és egyáltalán hogyan álltad ki a próbát. Vagy amikor szeretnénk már felhívni a gyereket, amikor az messze van, akár kirándulni táborban, hogy mi van vele, hogy telt a napja, minden rendben van-e, és általában ez inkább az anyukáknak van a szívén, a gyerekek meg jól el vannak. De amikor így várjuk, hogy mikor lehet már valakivel beszélni, mikor lehet már hírt kapni róla. És Pál apostol nagyon hasonló helyzetben van. Ezt a gyülekezetet megalapítottam, néhány hetet töltött el Tesszaloniki városában, 3 hetet egész pontosan, és közben ott egy gyülekezet alakult. De a városnak a vallásos vezetői elkezdik üldözni az apostolt és az ő munkatársát. Elkergeti, több száz kilométerre kell menekülnie egy egészen másik területre, és még akkor sem nyugodnak ezek a vezetők, hanem mennek utána, és követik, és üldözik, hogy minél távolabb legyen tőlük a Krisztus evangéliuma. Hihetetlen, milyen módon felhasználja őket a sátán, hogy minél távolabb üldje az evangéliumot ebből a városból. És Pálnak nincsen nyugta. Nem elég, hogy elmenekül Béreába, hanem tovább kell utaznia, és hogyha valakinél itt van a Bibliája, és megnézi hátul bizony, Tesszaloniki és Atén jó nagy távolságra van egymástól. És egészen odáig kell menekülnie, hogy végre nyugta legyen. Akkor viszont ez a kíváncsiság, ami ott van benne, és ez a féltő szeretet. Vajon mi van azokkal, akiket ott kellett hagynia néhány hét után? Vajon hogy állnak meg a próbákban? Mi van, hogyha valamit nem értenek, és utána küldi az ő munkatársát és tanítványát, hogy hozzon hírt róluk? És meg is érkezik Timóteus, és jó híreket hoz. És Pál nagyon boldog, és bíztatja ezt a gyülekezetet, sőt levelet küld nekik. És ez az, amiről ez a mai ige szakasz szól, ami egy áldás kívánás, amit itt felolvastam. És azt hiszem így, amikor ünnepelni vagyunk itt együtt az édesanyákat, akkor nem is lehetne ennél jobb ige szakasz, mint ami áldást kíván mindannyiunk számára. Pál tehát aggódik ezért a gyülekezetért, és emögött az aggodalom miatt nem szigorúság van, hanem mély és odaszánt szeretet, mint amivel az anya aggódik a gyermekéért, mint ahogyan ő lelkileg atya ezeknek a keresztényeknek. És azt mondja, azt kívánja számukra, és nem a maga erejéből, hanem az Isten áldását kéri rájuk, hogy ezeket az Úr gyarapítson a szeretetben, és gazdagítson. Mindegyik tulajdonképpen szinonímája egymásnak, meggazdagodni, egyre többet birtokolni a szeretetből, és gyarapodni benne. Ezt kívánja, hogy egymás irán és mindenki irán gyarapodjatok a szeretetben. És talán azt gondoljuk, hogy hát egymás irán, egymást szeretni akár egy gyülekezetben, akár egy családban, az könnyű. Abban nem nehéz erősödni, abban nem nehéz gyarapodni. Pedig, hogyha megnézzük a hétköznapokat, akkor nem így van. Dehogy nem. Talán ez az egyik legnehezebb dolog. Azt szeretni, akit ismerek, akinek tudok minden hibájáról, akit látok nap mint nap, tapasztalom azt, amikor türelmetlenebb, amikor fáradtabb, és szeretni akkor is, amikor éppen nyűgös, akkor is, amikor éppen lehet, hogy felemeli a hangját, pedig nem is rám mérges. Nem olyan könnyű egymást szeretni. És ezt jól tudja Pál apostol is, hogy bizony így van ez. egy gyülekezetben, hiszen már nem egy gyülekezetet látott, nem egy konfliktust kellett már megoldania. És nem véletlenül mondja, hogy gyarapítson titeket az Isten az egymás iránti szeretetben. És mindez azért nagyon fontos, mert azt mondja Jézus, hogy arról ismer meg titeket a világ, hogy hogyan szeretitek ti egymást. Nem arról, hogy hogyan tartjátok be a 10 parancsolatot, hogy milyen hangosan énekeltek. Nem arról, hogy hányszor jártok alkalomra, hanem arról, hogy mennyire szeretitek egymást. És pont ezért mondja, hogy nem csak egymás iránt kell odafordulnunk szeretettel, hanem mindenki iránt. És lehet, hogy ez is sokszor nehézséget okoz. Az iránt, akit nehéz tisztelni, aki akár nem is ismerek annyira. És mindez akkor lehet teljesen megcselekedni, hogyha megnézzük, hogy mit jelent a szeretet az Isten szerint. És vannak róla akár elképzeléseink. Azt gondoljuk, hogy a szeretet az egy túláradó érzelem, ami úgy túlcsordul az emberen, és egyszerűen csak viszik az érzések. Pedig nem így van. Hiszen gondoljunk csak bele, azt hiszem akkor is szereti az édesanyja a gyerekét, amikor éppen mérges rá. Pedig akkor nem a szeretet, ami túlcsordul, hanem lehet inkább az, hogy most aztán kapni fogsz, vagy ezért most számolunk, és akkor is szereti. A szeretet nem egy érzelem, hanem egy döntés amellett, hogy kitartok a másik mellett, úgy, ahogyan van. És sokszor akár nem csak ezt a szép hitet gondoljuk, hogy a szeretet egy érzelem, hanem azt is feltételezzük, hogy ez egy függőségi kapcsolat. Hogy akkor szeretem a másikat, ha ő teljesen tőlem függ. És hogyha kikerülne az én hatáskörömből, akkor már nem szeret engem, ha kivonja ebből. És ha őszinték vagyunk, és arra a tapasztalatra nézünk akár, amit már mi is megéltünk, hány és hány édesanyja esik ebbe a hibába. Kisajátítom a gyermekem, szeretem, magamhoz kötözöm szinte, és nem engedem. És ha esetleg más valaki elveszi, akkor ezt úgy fogom fel, hogy elveszi. Nem úgy, hogy van még egy gyermekem, vagy családom van. És milyen nehéz az, amikor ilyen kapcsolatot kell helyre tenni. Mert a szeretet az nem függőségben tart. A szeretet, az igazi szeretet, az mindig ad. És nem nézi azt, hogy mit kap vissza. És ez nagyon nehéz akár gyakorolni a hétköznapokban. Nem tekintve arra, hogy én hány mosolyt, hány ölelést kapok azokért a fáradozásokért, azokért az odaszánt órákért és percekért, azokért az átvirasztott éjszakákért akár. A szeretet nem azt nézi, hogy mit kap vissza, hanem mindig adni akar. És arra irányul, hogy mit tud beletenni egy kapcsolatba. Nem azt nézi, hogy mit tudok én kivenni belőle, hogy lehet nekem a legtöbb hasznom, hanem a valódi szeretet az azt nézi, hogy beleadok. Sőt, azt is megcselekszi, hogy úgy szeretem a másikat, ahogyan az neki jó. És sokszor ez lehet azt jelenti, hogy fegyelmezetnek kell lenni a szeretetben. És lehet, hogy fegyelmezni kell, és néha keménynek lenni, és következetesnek. De ezt is jelenti a szeretet. Gondoljunk csak bele, a legnagyobb példa arra, erre a szeretetre, ahogyan az Isten szeret mindannyiunkat. Elfogad úgy, ahogyan vagyunk, ad számunkra mérhetetlen ajándékokat és kincseket, és mi soha nem tudjuk ezt neki visszafizetni. Nincs az az emberi jó cselekedet, az az akarás, az az odaszánás, ami ki tudná egyenlíteni azt a számlát, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy az ő fiát elküldte értünk ebbe a világba. És az Istenre nagyon igaz az is, hogy az ő szeretete az bizony fegyelmez, az bizony következetes. A bűnt bűnnek nevezi. Nem mondja azt, hogy drága gyermekem, hunyjunk felett a szemet, söpörjük be a szőnyeg alá. Hanem azt mondja az Isten, hogy igen, a bűnnek zsoldja a halál, de én engedtem meghalni a fiamat a te bűneid miatt. Lehet most már bűntelen. Ki van egyenlítve a számla? Ezt is jelenti az Istennek a szeretete, hogy feltétel nélküli, hogy nem szab határokat, hogy csak akkor szeretlek, ha jó lesz a bizonyítványod, hogy csak akkor jutalmazlak, hogyha szorgalmasan segítek, hanem minden hibával és minden nehézséggel együtt elfogad. És számunkra, emberek számára megvalósítható ez a szeretet? Én hiszem, hogy igen. Hiszen az Isten is megvalósította felénk, és hogyha vele élünk, és a benne való hitben élünk, akkor, bár lehet, hogy elbukunk benne, és napról napra, és percről percre sokszor újra kell kezdeni, de az ő erejével, és az ő szent lelke által megcselekedhetővé válik számunkra is. Olyan dolgokra leszünk képesek, amire nem gondoltuk volna, és mindez az Isten által lehetséges. Akarja nekünk adni ezt a szeretetet, akar benne gazdagítani és gyarapítani mindannyiunkat, egymás iránt és mindenki iránt is. És azt is mondja, hogyha tovább olvassuk, és azt is kívánja, hogy az Isten erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben. Erősítse meg a szíveteket. És már többször beszéltünk arról, hogy a szívünk az egy olyan központ, ami az életünknek a központja, ahova behívhatjuk Jézust, hogy ott éljen. És azt mondja, hogy Krisztus erősítse a szíveteket. És jól tudja Pál apostol, hogy annak a gyülekezetnek is szüksége volt erre, hogy erősödjenek, hogy erősödjön az ő szívük, hogy tudjanak kitartani a megpróbáltatások idején, hogy tudjanak kitartani a hétköznapokban. És jól tudja azt, hogy nem csak ennek a gyülekezetnek volt rá szüksége, hanem nekünk is. Mert minket is támadások érnek, mi is kimerülünk, hogy így mondjam, a mi akkumulátorunk is lemerül, és bizony szükség van a töltődésre. Erősödnünk kell a Krisztusban, és ő erősít bennünket, de ehhez nekünk kapcsolatban kell lenni vele. Most az előbbi példánál maradva például, hogyha lemerül az embernek a telefonja, akkor nem fog úgy feltöltődni, hogyha nem rakja rá a töltőre. A töltőt meg nem dugja be az áramforrásba, vagy a számítógépbe, ki hogyan használja. Ha nincs kapcsolat, akkor nem tud feltöltődni. Akkor nem tud miáltal megerősödni, és újra működni, és tovább menni. Vagy amikor sokan azt mondják, hogy szeretnék én is olyan izmos és fit lenni, mint amit látni a plakátokon, és elsétálnak napi szinten a fitness terem előtt. Attól még nem változik semmi, ha nem megy be az ember, és nem szánja oda az időt és az energiát. És ugyanez igaz erre is, hogy az Isten tud erősíteni bennünket. Tudja a mi szívünket újra felerősíteni, de csak úgy, ha keressük őt. És keressük el. Amikor elcsüggedünk, amikor azt érezzük, hogy nekem ehhez már nincs erőm, nincsen bölcsességem, akár ahhoz, hogy mit tegyek, amikor ezt teszi a gyerek, pedig próbálok mindent megtenni érte, amikor elfogy az erőm a munkához, azt látom, hogy nem sikerülnek a dolgaim, akkor lehet megerősödni, de úgy, hogy keresem az Istent, úgy, hogy kinyitom az ő igéjét, úgy, hogy olvasom, nem úgy, hogy csak rá gondolok, hanem úgy, hogy kapcsolatban vagyok vele, hogy leülök és időt szánok az imádságra, a vele való közösségre, mert ez megújít és megerősít mindannyiunkat. És azt is kéri az apostol, hogy tegye az Isten fedhetetlenné a szívünket a szent életben. És ez elég ijesztően hangzik, szenté lenni és hibátlanná, fedhetetlenné lenni. Hogyan valósítható ez meg? És mindez azt jelenti, hogy erősítsen meg bennünket abban az Isten, hogy szentek vagyunk a számára, hogy elkülönítettek vagyunk, ez azt jelenti, hogy hozzá tartozunk. És ez az, amiben lehet megerősödnünk, hogy ha bár ebben az életben élünk, ebben a világban élünk, de mégsem ez a világ, ez a társadalom, ez a politika, és sorolhatnám, hogy milyen irányzatok, nem ezek szabják meg az életünket, hanem az élő Isten. Ő az, aki megszabja, és ő az, aki elkülönít, elhívott bennünket, azt mondja, már anyád méhétől fogva kiválasztottalak téged. Már elterveztem, hogy mi legyen az életeddel. És bizony ez azt jelenti, hogyha mi ide tartozunk, ide járunk akár gyerekisten tiszteletre, akár hittanórára, akár felnőttként gyülekezetbe, akkor látszódnia kell rajtunk ennek az elkülönített életnek. Akkor én nem reagálhatok ugyanúgy, amikor a többi kigúnyol és csúfol. Én nem vehetem ugyanazokat a mocskos szavakat a számra. Én nem válhatok akár olyan türelmetlenné, szeretetlenné, mert az Isten számomra nem ezt adja, hanem ő megadja azt az erőt, ahogyan itt el is mondta, és azt a szeretetet, hogy tudjak szeretni, és tudjak erősnek maradni, bízni, akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor támadások érnek. És az a kérdés, hogy mennyire vagyunk mi elkülönítettek az Isten számára. Úgy tegnap, amikor csináltuk a kutyának itt a helyet, akkor szegény elkészült, beengedtük, és azt hitte, hogy szabad. És szaladt, és ott volt a drót. És nem értette ezt, hogy látszódott, hogy ugrált végig a drót mellett, hogy hogyan van ez, hogy szabad, és mégis be van zárva. Hogy övé lenne az egész udvar, és mégis le van neki kerítve egy rész. És mi nem így csinálunk sokszor. Uram, gyere az életembe, itt van ez a kerület, ez a terület, erre beengedlek. Érezd itt jól magad. De az Isten nem ezt kéri, hanem mindent megtett értünk, és cserébe a szívünket kéri. Hogy az viszont teljesen az övé lehessen, hogy neki éljünk. Hogy ne csak egy-egy területére engedjük be az életünket, hanem teljesen adjuk át magunkat neki. Hiszen ez nem veszteséggel jár, hanem ezáltal tud bennünket megváltani és üdvözíteni. És azt mondja, hogy ebben az elkülönített életben így készüljünk a mi atyánk színe elé, mert világosan elmondja ez az ige, hogy Jézus visszajön, és erre a találkozásra mi készülhetünk a Krisztus színe elé. Sőt, nem csak készülhetünk, hanem kell is készülnünk erre a találkozásra. Úgy, ahogyan készülődünk, amikor találkozunk akár rokonokkal, barátokkal, amikor a lányok állnak a szekrény előtt, és az van általában a fejükben, hogy nincs egy rongyom se, amit felvehetnék, tehát nem tudok választani, mert készülök, mert a legszebb, a legcsinosabb szeretnék lenni. Így lehet készülni az Istennel való találkozásra, arra, hogy ő visszajön, és maga mellé vesz bennünket. Lehet erre az alkalomra a mi szívünket megtisztítani, kérni, hogy töröljön el belőle minden álnokságot, minden bűn, hogy legyen olyan fehér, mint ennek a kis szívnek a történetében, amit szoktunk is olvasni a gyerekekkel, hogy a fekete szívek városába elmegy egy fehér szív, és hogyan is tisztítja meg, hogyan is válik lehetővé azt, hogy az egyik oldalról átjussanak a túloldalra, amikor egy mély szakadék van, hogy azáltal, hogy őt megölik, egy vérhíd keletkezik, amin, hogyha átmenne, akkor megtisztulna. És számunkra is ez az út van, Jézus Krisztus, ahogyan mondja magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezeket az áldásokat akarja adni számunkra. És ezekben az áldásokban erősödjünk most meg, amiket itt az Isten hirdet számunkra, és amit megígér számunkra, hogy gyarapít és erősít bennünket, hogy gyarapít és gazdagít bennünket a szeretetben, hogy erősíti a mi szívünket, hogy elkülönít bennünket, hogy odafigyel ránk. Ezeket ne feledjük el, akkor, amikor a hétköznapokban vagyunk, akkor, amikor akár örömünk, akár bánatunk van, hogy van egy mindenható Istenünk, aki szeretne velünk kapcsolatban lenni, aki szeretne bennünket erősíteni, aki szeretne bennünket megáldani. És ez úgy lehetséges, hogyha mi elhatározzuk azt, hogy vele élünk, hogy hozzá tartozunk. Ebben az elhatározásban erősítsen bennünket az Isten. Így legyen. Amen.